a pünkösd után 5. vasárnapjának az evangéliuma igen kemény leckét állít elénk, hiszen azt követeli tőlünk az Úr, hogy vallásosságunk múlja felül az írástudókét és a farizeusokét. Azoknak az embereknek a vallásosságán kell megfúlnunk, akik hát az egész népen tiszteletben álltak, mint a törvény tökéletes példamutató betartói. Igen ám, csak hogy miben tartották őbe a törvény. Ez az, ahol a konfliktus is megnyílik a Úr és a farizeusok között, hogy mi a törvénynek a szíve, mi a törvénynek a lényege. Farizeusok számára elsősorban is szinte kizárólag a külső tettek számítanak. Azok a tettek, amelyeket mások is látnak és értékelnek. És ebből kifolyólag, hogy mások is látják őket, a végén a szívükben teljesen kipopik az a szándék, hogy ők Istenért teszik ezeket a tetteket. Isten akarját szolgálni és a saját lelki üdvösségüket, embertársaknak a javát is, hanem öncélúvá válnak ezek a tettek, hogy learassák a tapsot, a dicsőséget, az elismerést, és ezáltal csak a saját hiúságukat ápolták ezek a tettek. A másik dolog, ami nagyon jellemző volt a farizeusi vallásossága, az a parancsok hierarchiájának a teljes eldobulása. Tudnilik, a parancsok között nincs semmiféle rangsor. A legelemibb természettörvény előírásai, a legsúlyosabb erkölcsi előírások ugyanolyan súlyal esnek adva, mint a legkisebb rituális törvény is. Tehát teljesen elenyészik az a alapvető igazság, hogy először a természettörvényt kell betartani, azt, amit az Isten az ember színébe ír, majd a kinyilatkoztatott erkölcsi törvényt, és hát végül a rituális törvényeket is. Alapvetően, amit az Úr Jézus a farizeusok magatartásában kifogásol, az a szívnek a szándéka, hogy nem elég külsőleg jót tenni, hanem a jót jól kell tenni. Megfelelő motivációval, Isten dicsőségére, belebarátaink föld és örök javáért, őszinte segítő szándékkal. Először is embernek kell lenni, csak utána hívőnek. A kegyelem mindig a természetre épül, és ha nincs meg a természet, akkor a kegyelem is összeomlik, a kegyelmi adományok sem tudnak megmaradni. Éppen ezért, kedves testvérek, az evangélium végén van ez a figyelmeztetés is, ez már nem a farizeusoknak, hanem elsősorban nekünk keresztényeknek szól, hogy nagyon is fontos az áldozat bemutatás előtt, amikor az oltárhoz járunk, megvizsgálni a szívünknek a szándékát, hogy amit most teszünk, ez a hódolatnak a külső jelei, a tiszteletnek, az imádásnak a külső jelei, amelyek persze nagyon mélyek és megragadók, hogy valójában a szívből erednek el. Valójában ezeknek a szándéka tényleg Istenre irányul el, vagy pedig más valamilyen céljuk van. Már az egyik legrégebb jókeresztény irat, a Didaké, a 12 apostol tanítása figyelmeztet, hogy amikor összejöttünk imádságra és az áldozatra, vizsgáljátok meg magatokat, és valljátok meg egymásnak bűneiteket, hogy áldozatotok tiszta legyen. Mert hiába a formáknak a külső tökéletessége, ha tisztátalan szívvel megy oda az ember, akkor az az áldozat nem lesz tiszta, nem lesz méltó, nem lesz elfogadott Isten előtt, aki a szívek és a vesék vizsgálója. És éppen ezért ez a figyelmeztetés is a kibékülésre. Hogyha az oltár előtt eszembe jut, hogy fele barátoknak valamilyen sérelme van ellene, nem nem is azt mondja, hogy bocsáss meg neki, hanem te magad menj oda, és rendezd bele a helyzetet, hogy aztán teljes kiengesztelődéssel tudjatok részt venni közösen azon az áldozaton, és felajánlani az adományt. Éppen ezért került a szentmisébe is a békecsók. Ugye hát a legtöbb keleti rítusban ez a békecsók a felajánlás előtt van, hiszen szó szerint teszik ezt, hogy mielőtt felajánlanál az áldozatodat, menj végül, végülki embertársakkal. A római rítusnak egy másik logikája van, és ez egy nagyon mély logika, amikor ezt a békecsókot közvetlenül az áldozás elé helyezi, az Agnus Dei alatt, ugye hát a mostani ünnepélyes szolemnisztisében, vagy látni fogjuk, hogy a szent szolgálattevők, a pap és a diakónus, meg a szubdiakónus békecsókot vált, azonban a régebbi időkben ez kiterjedt a népre is. Persze nem a napszokásos készfogás formájában, hanem egy feszület, egy nevezett pacifikálé békeeszköz segítségével, de a lényeg az, hogy a béke az mindig az oltárból indul, onnan terjed ki a papságra, majd a hívekre. Tehát ez a béke, amiről itt szó van, elsősorban nem emberi erőfeszítés gyümölcse. Nem valamiféle szociológiai, pszichológiai technikáknak a gyümölcse, hanem ez a béke Istentől jön. A Krisztus a béke fejedelme, aki leszáll az oltárra, az ő béke áldozatával, amivel kiengesztelte Isten is az embert, az eget is a földet, amire magára vette a béke legnagyobb akadályát, a bűnt, azt megsemmisítette a saját kereszthalálával, a saját vérével lemosta, és így lehet nekünk békén Istennel is egymással. Nos hát ez az égből jövő béke az, ami tovább terjed köztünk is, és ezt kell, hogy meghatározzon minket. És ezért nem képtelenség, amikor azt mondja az Úr, hogy szeressük még ellenségeinket is. Áldjuk azokat, akik átkoznak minket, tegyünk jót azokkal, akik nekünk rosszat tesznek. Hát ez pszichológiailag teljes képtelenség lenne, hiszen hogyan tudom szeretni azt, akiről tudván tudom, hogy rosszat akar tesz nekem is, és szeretteimnek. Azonban nem a saját szűk emberi szívemmel kell szeretnem és megbocsájtanom, hanem azt az ajándékot kell befogadnom és továbbadnom, ami az égből jön, Krisztustól. A engesztelő áldozatból ered. És éppen ezért mondja az Úr ezt is, hogy csak kiengesztelődött szívben lehet a szent áldozathoz járulni, mert hogyan akarok én az Atya elé járulni, az Atya ajándékában részt venni, hogyha nem tekintem testvérnek az Atya többi gyermekeit, hogyha azokkal semmi közösséget nem vállalok fel. Szent Pál nagyon szépen figyelmeztet minket, hogy mi mindnyájan egy test vagyunk, akik egy kenyérből részesülünk. Ugye régen egyetlen egy kenyeret konszekráltak az újó keresztény egyházban, és akkor azt aprították föl sok külső darabkára, és így látványosan is megmutatkozott, hogy valójában egy kenyérből részesülünk, egyetlen egy Krisztusból, az ő egyetlen testéből, pontosan azért, hogy egy misztikus testé válunk. De ehhez föl kell adni az emberi sokszor kicsinyes ellenségeskedés, a apró cseppő sérelmeinkkel, bánkalmainkat, és tudni kell azt, hogy amit nekünk az Úr megbocsájtott, az sokkal több annál, mint amit nekünk kell esetleg elengedni embertársainknak. És ha ő ilyen nagy lelkű velünk, ha ő megbocsájtott a bűneinket, akkor a legkevesebb, amit tehetünk viszontzásul, hogy mi is megbocsájtjuk az ellenünk vétkezőnek, és hogy azt valóban testvérnek tekintjük, akit szintén a mennyei Atya teremtett a saját képmására, akit ugyanaz a Jézus Krisztus váltott meg a saját vérén, és akit ugyanarra az üdvösségre hívott meg, mint engem. Tehát ez a gondolat alapvetően ott kell, hogy legyen, amikor neheztelünk a másikra, hogy valami miatt Isten az ő lépét is akarta, most is akarja, és valami miatt pont mellé helyezte, hogy ebből valami nagyon jó jöjjön ki, hogy ebből elősegítse mindnyájunk üdvösségét. És ha én ezt elutasítom valamiféle kicsinyes emberi okból, sérelemből, akkor én az Isteni akarattal megyek szembe. Isten szeretetének támasztok akadály, az ő irgalma előtt zárom be a saját szívemet, és éppen ezért nem részesülök az ő megbocsátásában, az ő megváltásában. De egy másik nagyon fontos üzenet is van a mai evangéliumban, mert ezt a tanítást manapság nagyon sokan vére értelmezik. Ugye hányszor hallottuk azt, hogy hát te keresztény vagy, neked nem szabad ítéletet mondanod senkiről és semmiről. Neked semmi negatív véleményt nem szabad megfogalmaznod, hanem mindenről csak a pozitívat. Semmilyen magatartás bűnt nem szabad elítélni. És hányan vannak, akik manapság például az Anyaszentegyháznak a törvényeit, régi szigorúságát is tulajdonképpen keresztényetlennek tartják, gondolják, hogy csak most az utóbbi évtizedekre vagy évekre fedeztük fel az keresztény irgalmasságot, hogy azelőtt, ugye amikor az egyház bizonyos dolgokra kimondta, hogy ez bűn, ez kárhozatra visz, amikor bizonyos dolgokat szigorúan megtiltott, másokat pedig keményen megparancsolt, hogy akkor az egyház irgalmatlan, kirekesztő, ítélkező volt. Én még olyan véleményt is hallottam gyakorló hívő katolikusokról, hogy a mi szent királyainkat, Szent István Lászlót sohasem lett volna szabad szentté avatni, és most sem volna szabad szentté tisztelni, mert hát királyként ők azért nagyon keményen ítélkeztek, nagyon keményen hát meg kellett büntetni a gonoszságot, a bűnözést, szembe kellett szállni a rosszal, és bizony néha erőszakkal is meg kellett védeni a jót, például a saját nemzetüket és hazájukat, és ezt mind keresztény embernek gondolják ezzel a mai teljesen eltorzult irgalom fogalom miatt. Hát kedves testvérek, a keresztény irgalom szeretet, megbocsátás, ha sohasem valamiféle puhánság, valamiféle szentimentális nőiesség, amely elkeni az igazságot, amely mindent valamiképpen szőnyeg alá akar söpörni. Nem, a keresztény irgalom az néha nagyon kemény dolog. És hányszor látjuk azt, nem csak az egyház életében, de például a mai pedagógiában, a nevelésben is, hogy jaj, csak semmi negatívot nem mondjuk, hiszen ez a gyermekben tartós lelkisérülést okoz. Ne adjunk soha rossz jegyet az iskolában, csak ötösöket adjunk lehetőleg, és támasztunk olyan kihívást, olyan feladatot, ami miatt a gyermek esetleg megbukhat, vagy rossz jegyet kaphat, mert hát akkor micsoda rettenetes trauma lesz az ő számára. Hát kedves testvérek, nem trauma lesz az ő számára, hanem megtanulja az életnek a kemény valóságát. Megedződik a harca, mert hogy nem az életkedben élünk, ahol a farkas együtt legelészik a bárányjal, és a párduc együtt tanyászik a gödőjével, ez Izaiás ugye a végidőkre írta, amikor teljes egészében megsemmisül a rossz, gonosz uralma, és hát Isten lesz minden mindenben. De most még nem ebben az állapotban vagyunk. És amíg itt vagyunk a küzdelem és a harc állapotában, mint a küzdő egyház tagjai, hát addig igenis helye van a úgymond szent erőszaknak is, ami vallásos életünkben, és nem csoda, hogy az Anyaszent Egyház is pontosan irgalomból húz irányos határokat a jó és a rossz között, a parancsok és a tilalmak között, és megmutatja nekünk nagyon határozottan az utat, amelyen járnunk kell, az életnél akarunk jutni, és óv minket, sőt büntetésekkel is óv minket azokat az utakból, amelyek a kárhozatra vezetnek. Hogyha nem ezt tenni, akkor irgalmatlan lenne. Az a szülő, aki minden megenged a gyermekének, az nem egy jó szerető szülő, hanem egy irgalmatlan szülő, aki előkészíti a gyermeket későbbi boldogtalan szerencsétlen életét. Tehát a világos parancsok és a világos tilalmak a szeretet az irgalom jele. Annak a jele, hogy a másik hanem azt a jót, amit mi is kaptunk és felismertünk, na ezt a jót akarjuk másoknak is megosztani. Másoknak is megmutatni a boldogsághoz vezető, az üdvösségre vezető helyes utat. És ezért szentek a mi királyaink is, akik a társadalom életében is érvényesíteni akarták a krisztusi evangélium szabályát. Mert teljesen világosan látták, hogy a pogány káosz, a pogány anarchia, az nem tesz jót a nemzet életének sem. Tehát már a nemzet biológiai meg létét is lenyegeti, hanem csak a krisztusi evangélium képes biztos jövőt teremteni a nemzet számára, az ország számára. És hogyha egy állami hatóság nem próbálja megvégezni akár a legkeményebb eszközökkel is a bűnözést, hát akkor az igazakat, a törvénybetartó becsületes polgárokat bünteti. Azokat teszik ki végveszélynek, hogy végül is a bűn mindent beborítson, és a jó teljesen kivesszen a társadalom életéből. Hát ezért kell világossá tenni, már földi büntetésekkel is, hogy a rossznak rossz következményei lesznek. Itt a földi életben, és még inkább a túlvilágon. És ezért kell a jót akkor is megkövetelni, hogyha a másiknak éppen nincs kedve azt a jót megtenni. Hogyha a másik éppen tét úton jár szívesebben, de hát akkor vissza kell tervenni a helyes útra. És hát ezért például Istáni kemény törvények. De látjuk azt, hogy ugyanakkor ezek a mi szent királyaink, a Szent István, aki olyan keményen büntette a bűnözést, a gonoszságot, hogy mennyire nagy nyilvánosságot tudott lenni a rászorulókkal, a szegényekkel, a szarátokkal, hogy mennyire nagy volt például a mi szent vászlunk a megbocsátásban, amikor a trónkövetelő Salamon is elengedte a börtönéből, vagy amikor például a Szenti avatja azt az István, és folytatja és megkoronázza az ő művét, aki a nagyapáját, nagyapját megvakítatta. Mert ő látta Istvánnak a motivumát, hogy miért tette ezt. Nem személyes bosszúvágyból, nem kicsinyes valamiféle gonoszságból, hanem pont azért, mert meg akart akadályozni, hogy az ország visszazuhanjon a pogányságba, ami vazul alatt megtörtént volna, hogy a vazul trónra kerül. Ezt kellett megakadályozni. Abban a korban elérhető legenyhébb eszközzel, ami a megvakítás volt. Azonban ezzel, hogyha azzal az egy emberrel előszakot is tett, de a nemzetben a legnagyobb irgalmasságot tette, hogy elindította a krisztusi úton. És hát ennek köszönhetjük, hogy már 1000 éve itt vagyunk, és szilárd alapot áll a mi nemzetünknek a jövője. Egészen addig, ami Krisztusnak a kősziklájára ellen hagyja. Igen, testvérek, tehát a nevelésben is, keresztény életünkben is soha ne féljünk attól, hogyha a fehéret fehérnek, a feketét feketének mondjuk, hogy akkor ezzel az irgalmasság és a szeretet ellen védünk. Csak akkor védünk az irgalmasság és a szeretet ellen, hogyha nem a másik iránti szeretet, a másik javának a kívánása vezérel minket, hanem valami más alattasabbat védünk. És ugyanakkor legyünk mindig készek a megbocsájtás, az önvizsgálásra, és arra is, hogy másoknak a figyelmeztetését, a kritikáját elfogadjuk. Soha ne gondoljuk magunkat tévedhetetlennek, mindenki felett valónak, hanem tudjuk meg, hogy Isten, ahogyan másoknak üzenni akar rajtunk keresztül, a mi figyelmeztetésünkön keresztül, úgy nekünk is sokszor üzen másoknak az ajkán keresztül. Akkor is abban a pillanatban rosszul esik, akkor is, hogyha talán úgy érezzük, hogy nincs igaza, azért vizsgáljuk meg magunkat, és hát ha találunk mégis valami igazság alapot, és hogyha ennek kapcsán megtérünk, megjavulunk, magunkba szállunk, változtatunk a rossz szokásainkból és a bűneinkkel, akkor a legnagyobb hasznot tudjuk kihúzni ebből a figyelmeztetésből. Igen, testvérek, kiengesztelődve, megbocsájtva és bocsánatot kérve lépünk az Úr oltárához, ajánljuk el az áldozatunkat, hogy valóban a mi adományunk visszatérjen, Mégis, hogy mi magunk is nem csak itt a templomban, hanem egész életünkkel